Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! Újra együtt vagyunk, idén először ebben a formában, itt az új esztendőben, és folytatjuk tanulásunkat. Azért mondom így, mert tulajdonképpen a teológiának egy népszerűsítő részét vesszük itt hónapról hónapra a hitiskolája keretében. Székely János püspökatya nagyszerű könyvéből, amelynek az a címe, hogy a hit kapuja. És a mai alkalommal egy nagyon picit másképp készültem. Volt, aki mondta, hogy annyira jó ez a könyv, és jó a szöveg, úgyhogy gondoltam, ma kipróbáljuk ezt is, hogy még egy kicsit még jobban fogok ragaszkodni a püspök úr szövegéhez, mint eddig, sokat fogok idézni tőle, de természetesen majd hozzáfűzök dolgokat. Két témánk van mára, azért mondok csak kettőt, mert volna egy harmadik, de kétlem, hogy belefér az időnkbe, de meg fogjuk látni. Egy történettel is készültem, és egy verssel, ezek mind ebben a szép könyvben találhatók. De először is beszéljünk arról, hogy amivel az egyházat néha támadni szokták, hát sok mindennel szokták támadni, de az egyik ilyen, hogy hát micsoda embertelenség ez a papi nőtlenség, ez, hogy ez mennyire természetellenes, hogy lehet így ezt megtenni a papokkal, a férfiakkal, és egyáltalán mire jó ez az egész cölibátus, nem jobb-e az, amit a többi egyház csinál, vagy akár a keleti katolikus egyházak, mint a görög katolikusok, hogy a papnak is lehessen családja. Mi a cölibátus értéke? És a püspök atya, a könyv szerzője, ő azzal kezdi, hogy nagyon fontos, hogy egyházunk senkit nem kényszerít a cölibátusra. Tehát ez egy abszolút szabadon választható életforma. És ahhoz, hogy valaki cölibátusban éljen, hát nem kell papnak lennie természetesen, bárki dönthet úgy, hogy cölibátusban él, akár azért, mert nem házasodik meg, akár azért, mert meghal a házastársa, özvegy lesz, akár bármilyen egyéb okból, van, aki ezt önként vállalja, vagy akarva, tudatosan vállalja, így mondom, hogy erre készül, hogy ő szeretne egyedül cölibátusban élni. Van aztán, aki szeretne megnősülni, szeretne férjhez menni, de végül úgy adódik, hogy ez kimarad az életéből, és ő ilyen értelemben él cölibátusban. Tehát nem csak a papok vannak ebben a helyzetben, hanem bizony még sokan-sokan mások, akik életformájukat tekintve cölibátusban élnek. Nem csak a katolikus egyházban van jelen ez a radikális formája az Istennek szentelt életnek. Ugye a cölibátus az mindig egy jel. Egy jel arra, hogy van egy, most nyilván a szent cölibátusról beszélek, vagy a mennyek országáért vállalt cölibátusról a továbbiakban, hogy ne legyen félreértés. Tehát, hogy van egy magasabb érték, van egy még nagyobb cél, mint az, hogy itt a földön legyen egy házastársa. És ebben a cölibátus az egy jel tud lenni, hogy valaki a mennyek országáért még ezt is vállalja. Mert igaz ugyan, hogy a cölibátus lemondást jelent, de ugyanakkor a nőtlenség az valami végtelenül pozitív dolog, mert itt nem valami ellen dönt az, aki a szent cölibátust választja, nem azt mondja, hogy ő nem tudom, nem kedveli a nőket, és akkor ezért nem fog megnősülni, hanem azért, mert valami még fontosabb neki, vagy mondjam azt, hogy valaki még fontosabb neki, hogy ő annyira szeretné Jézus útját járni, hogy az egész életét csak kizárólag neki akarja adni. Egyébként például nem csak keresztény közegben találkozunk szent cölibátussal, buddhista szerzeteseknél is megszokott életforma a cölibátus, bár őket ritkábban szokták támadni és zaklatni ezzel. Most a legfőbb példaképünk, akire mindig jó, hogyha feltekintünk, ugye maga Jézus Krisztus. Hát ő sem nősült meg, nem voltak gyerekei, nem volt családja. És ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek követnie kell az ő példáját ebben, hát jól néznénk ki, akkor kihalna az emberiség. De azt igen, hogy ő ebben is mutatott egy lehetséges utat. És most mondhatnátok, hogy hát könnyű volt neki, mert ő Isten. Na de ő teljesen ember is volt, és ez bizony azt jelenti, hogy neki is voltak kísértései, voltak vágyai, voltak olyan pillanatai biztos, amikor magányosnak érezte magát. Ezekkel mind-mind meg kellett küzdenie. Teljesen ember volt az Úr Jézus. Menjünk vissza egy kicsit az időben még a Bibliában. Jeremiás próféta is cölibátusban élt. De nagyon sokan a keresztények sorából az első évszázadokban, mielőtt még az első szerzetesi közösségek megszülettek volna, már nagyon sokan választották a nőtlen, illetve a szűz életformát. Szent Pál apostol egy helyen egyenesen azt írja, hogyha valaki gondolkodik rajta, hogy most megnősüljön-e vagy ne, menjen-e férhez vagy ne, akkor inkább ne menjen. Inkább ne nősüljön meg. Hanem vállalja azt a mennyek országáért. Hozzá kell tegyük ugyanakkor, hogy azért Szent Pál ezt egy olyan időben írta, amikor is az első keresztények még abban a hitben voltak, hogy Jézus Krisztus az ő életükben el fog jönni másodszor is. Tehát arra számítottak, hogy hamarosan eljön a végítélet, itt lesz a világ vége, és hát erre a kis időre, most minek nősüljünk meg, menjünk férjhez, inkább készítsük fel az egész életünket az Úrral való találkozásra. Ez minden bizonnyal ott volt az első keresztények gondolatai között. Székely János püspökatyát követve, most én sem szeretnék elméleti fejtegetésekbe bocsájtkozni arról, hogy miért illő nagyon a cölibátus a papsághoz kapcsolódva a katolikus egyházban. Talán annyit azonban mégis elmondhatok, hogy a papokat gyakran sajnálják. Van, aki azt mondja, hogy hát szegény pap, neki nem lehet családja, alig van öröm, élvezet az életében, mindig magányos. És biztos, hogy vannak a cölibátusnak nehézségei. De szerintem a házas életnek is vannak. És ezt ti talán jobban is tudjátok, mint én. És azért úgy gondolom, hogy a papoknak egy jó része, aki közösségi ember, azért nem igazán magányos, mert emberekkel foglalkozunk, emberek lesznek körül bennünket. Én például nagyon ritkán érzem magam magányosnak, megmondom őszintén, mert reggeltől estig emberek közt vagyok. És nekem például az valahol egy igényem is, hogy legyen olyan terem és időm, ahol egyedül tudok lenni. Tehát nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy ha reggeltől estig emberek közt vagyok, akkor otthon még egy család várjon, és akkor velük is sokat foglalkozzak, és megadjam nekik azt, amire szükségük van, mert valahogy a töltekezés is fontos, és nem azt mondom, hogy lehetetlen nősként papnak lenni, nem lehetetlen, tényleg, nem kell messzire menjünk itt Magyarországon a görögkatolikus paptestvéreknél, ez egy működő modell, tehát lehetséges. De az se könnyű. Na, térjünk vissza a könyvhöz. Miért adja oda valaki a legszemélyesebb magánéletét, egészen önmagát? Erre teljesen logikus észérvek nincsenek. Bár ugyanakkor a szerelemre sincsenek teljesen logikus észérvek, ezt is tegyük hozzá. Az Isten, aki meghív minket, ő önmagát teljesen odaadta nekünk Jézus Krisztusban. És erre, ha már logikai érveknél járunk, azért nem teljesen észszerűtlen az a magyarázat, hogy akkor az egy jó válasz, ha vannak olyan emberek, akik erre úgy felelnek, hogy akkor ők is teljesen odaadják magukat Jézusnak. És szerintem ez a szent cölibátus lényege, hogy itt nem a valamiről való lemondás van előtérben. Nem az van aláhúzva, hogy mit nem szabad, vagy miről kell lemondani. Hanem az, hogy van valaki, Jézus, akinek én az egész életemet osztatlanul oda szeretném adni. És csak őt akarom. Csak őt szolgálni. A szerzetesek mindenütt ezt teszik. Mondom, az egyházmegyés papságnál ott ugye vannak különbségek, rítusok és régiók szerint. A cölibátus egy jel, egy nagy jel. Azt jelzi, hogy Isten valóság. Egy valóságos húsvér ember egész életét, egész szívét be tudja tölteni az Isten. Úgy, hogy ne legyen benne hiányérzet. Ha Isten nem létezne, ez nem igen volna lehetséges, úgy gondolom. Tehát bizonyos értelemben egy nagyon picit persze erőltetettnek tűnhet ez az okfejtés, de az, hogy vannak emberek, akik Istenért vállalják a cölibátust, valahol egy érv lehet az Isten léte mellett, de amellett mindenképp, hogy ezek az emberek tényleg hisznek Istenben, mert különben miért vállalnák a cölibátust. Az sem véletlen, hogy a gonosz erősen támadja ezt a nagy jelet a cölibátust belülről, akár a szerzetes vagy a pap, saját gyöngeségein keresztül is. Még egy utolsó gondolat a papi nőtlenséghez. Erre már kicsit utaltam. A cölibátus felszabadít az emberek szolgálatára. A történelemben sok szeretett szolgálat gyümölcs fakadt ezekből, az odaadott életekből. Engedjétek meg, hogy csak néhány nevet olvassak most föl, akik cölibátusban éltek, és igen, sokat adtak az emberiségnek, tehát szent cölibátusnak, Istennek szentelt cölibátusban éltek. Gondoljunk például Teréz anyára Kalkuttában. Úgy gondolom, ha lett volna egy férje, meg jó néhány gyereke, kevésbé tudta volna így segíteni a szegényeket, ahogy tette, meg rendet alapítani. Vagy gondoljunk Szent Maximilián Kolbe atyára, aki az auschwitzi fogolytáborban egy raptásáért feláldozta a saját életét. Ha otthon várja az asszony meg a gyerekek, lehet, hogy akkor is megtette volna, de biztos, hogy sokkal nehezebb lett volna számára, és ha ugyanúgy meghal, ahogy vértanú lett, akkor a hátrahagyott családja számára is. Egy volt tanárom egyszer úgy fogalmazott, hogy a cölibátusnak talán a legnagyobb jelentősége az az egyház üldözések idején van. Mert ha valakinek családja van, főleg amikor kicsik a gyerekek, de hát amúgy is, sokkal nehezebben adja oda az életét Jézusért, akár a vértanúságban is, ha ott van a fejében, hogy de ki fog gondoskodni az én gyerekeimről. Nem véletlen, hogy a vértanúk közt is sokan vannak, akik cölibátusban éltek. Mert ők csak a saját életükért voltak felelősek, nem pedig az egész családért. Tehát valahol a cölibátus megkönnyíti még ezeket az igen súlyos döntéseket is, mint a vértanúság, és megkönnyíti azt, hogy valaki odaadja, feláldozza az életét, vagy teljesen, vagy részben, vagy valamilyen rész, tehát úton, módon, szolgálatban, tanításban, lásd a tanítórendeket, betegápolásban, és a többi, és a többi. Úgyhogy a cölibátus egy ilyen jelenség, amely most már azért 1000 éve állandóan jelen van, a kötelező papi cölibátus a nyugati egyházban, tehát a római rítusban. És bár őszintén szólva nem szeretném ezt elhallgatni, tehát napjainkban van azért egyfajta diszkuszi, egy beszélgetés, egy útkeresés arról Ferenc pápa vezetésével, hogy vajon tényleg ezt az utat kell folytatni, vagy pedig volna lehetőség arra, hogy nős férfiakat, kipróbált férfiakat pappá szenteljenek bizonyos feltételek teljesülés esetén, például olyan missziós területeken, ahol egyáltalán nincsenek papok a nagy paphiány enyhítésére. De hát erről még nem születtek döntések. És valahol hálát adok, hogy az én véleményemet nem kérdezik, mert nem sok okosat tudnék hozzátenni. Tehát annyira összetett ez a kérdés, hogy én egyszerűen nem mernék igazán sem az egyik, sem a másik oldal mellett állást foglalni, mert nem látom át a következményeket, tehát mind a kettő mellett vannak értékek. A cölibátus mellett egész biztos. De ugyanakkor amellett is látok értékeket, hogy hát, főleg, hogyha nagy a paphiány, miért ne lehetne az, hogy valahol alapos előkészítés után, indokolt esetben, ha az egyház úgy látja jónak és megváltoztatja a szabályait, akkor nős férfiakat pappá szenteljenek. Tehát ez nem egy dogma, meg volt ilyen az egyház történelemben az első 1000 év során, sok papnak volt családja, megházasodott, és utána pappá szentelték a férfit. Ez megszokott volt. Az elmúlt 1000 évben ez nem volt megszokott, meg nem ez a szabály. Kivételek amúgy ma is vannak, tehát például, hogyha egy férfinak, vagy egy családban felnőnek a gyerekek, és utána hoz a házaspár, az idősödő házaspár egy közös döntést, hogy ágytól, asztaltól elválnak, és kapnak erre egy püspöki engedélyt, akkor megnyílik az úta a papság felé. De hát ezek persze ritka esetek. Olyan is van, de hát ez nem is kell különös engedély, mert ugye a házasság az holtomiglan, holtodiglan szól, de ugye egy férfi megözvegyül, meghal a felesége, és nincsenek gyerekek, vagy fölnőttek a gyerekek, akkor özvegy férfiként, özvegy emberként is elmehet papnak. És ilyen módon még nálunk is lehetnek a papnak unokái, vagy igen. De hát ez is nagyon ritka. Itt a mi egyházmegyénkben nincs ilyen, például Budapesten nem ismerek ilyen atyát. De olyan nővérrel például találkoztam már, szerzetes nővérrel, aki tényleg jöttek az unokái látogatni, mert családos volt, aránylag fiatalon megözvegyült, és miután a gyerekek fölnőttek, ő belépett egy szerzetes rendbe. Hogy ne menjünk messzire, például a mi szeretett Árpádházi Szent Erzsébetünk is pont ugyanígy járt el. Családos asszony volt, de miután megözvegyült, idős korában belépett szerzetes rendbe, és szerzetesként fejezte be életét. Menjünk tovább, mert szalad az idő, és feltétlen szeretnék még ma este szólni a kereszténység társadalmi tanításáról, és elsőre ez olyan távolinak, megfoghatatlannak, idegennek, művinek, nagyon tudományosnak tűnik, de nem az. A teológiának, illetve még pontosabban fogalmazva az erkölcs teológiának ez a része, azzal foglalkozik, hogy az ember lényegénél fogva társas lény, és természetes számunkra az, hogy nem egyedül élünk, hanem itt vagyunk a társadalomban, vannak államok, és vannak olyan értékek, melyeket csak együtt és társadalmi összefogással tudunk megvalósítani. Tehát az egyház társadalmi tanítása például kimondja, hogy Az állam célja nem az uralkodó osztályok hatalmának biztosítása kell, hogy legyen, hanem a közjó szolgálata. És a közjó az egy nagyon-nagyon fontos fogalom. Mert az egyház szociális tanításában jó, hogyha a közjóra irányulnak a tevékenységek, az az igazi, az a cél. És mi is a közjó, nagyjából sejtjük, de mondok egy pontosabb meghatározást. Azok a fizikai, szellemi és lelki feltételek, amelyek az emberi személy kibontakozását segítik. Tehát ilyen például az úthálózat, a közbiztonság, a közoktatás, az egészségügy, a kultúra. Tehát csupa olyan feladat, amelyeket, ahogyan mi ismerjük, vagy ahogy ma szokást, az államnak kell biztosítania ezeket a dolgokat, hogy ezek meglegyenek, és itt az emberek akkor szabadon és teljes életet élhetnek, mert megvannak azok a feltételek, azok a körülmények, amelyek egy ilyen élethez szükségesek. Úgyhogy az államnak, az állam tevékenységeinek mindig a közjóra kell irányulniuk. Akkor végzi az állam jól a feladatát, ha ezt tartja szeme előtt, hogy mi az, ami a közjót szolgálja, és mi az, ami nem, és ez alapján hozza meg a döntéseit. A kereszténység meggyőződése az is, hogy a gazdasági életet nem pusztán a szabad verseny kell, hogy irányítsa. Tehát, és akkor most az állam berendezkedéstől átlépünk egy kicsit a gazdasági témába, mert nem rossz dolog a piacgazdaság, mert munkahelyeket teremt, a verseny a sok fejlődésre ad lehetőséget, az emberek számára sok termék és szolgáltatás elérhető, de ha csak a profit az egyetlen cél, akkor elvész belőle az ember. És éppen ezért, amit az egyház javasol, az egy szociális alapú piacgazdaság. Tehát nincs gond a piacgazdasággal, csak az ne egy vadkapitalizmus legyen. Tehát ne csak a profit legyen a legfontosabb, hanem az ember legyen a fontos. Az ember. A szabad verseny logikájában ugyanis az erős, a gazdag bőven ki tudja használni az erőfölényét a gyengével és a szegénnyel szemben. Az állam feladata az, hogy a gazdasági életet az igazságosság alapelvei mentén irányítsa. Tehát, hogy az teljesen szabad a gazdaság, nincsenek állami beavatkozások, szabályok, korlátozások, akkor előbb-utóbb könnyen kialakul az, és gyakran ki is alakul, hogy a gazdagabbak még gazdagabbak lesznek, a szegényebbek meg még szegényebbek. Vagy mondjuk a cégek szintjén, hogy akkor a tőkeerős cégek felvásárolják a kisebbeket, és akkor egyre kisebb lesz a verseny is. Nem megyek bele a részletekbe, ez annyira nem értek a gazdasági témákhoz, meg nem is ez a célunk, hogy ezen filozofáljunk, de az igen, hogy lássuk, hogy az egyház igenis jelen van abban a beszélgetésben, abban a témában, hogy hogyan érdemes alakítani a gazdasági életet. Hogyan érdemes úgy meghozni a szabályokat, akár az adózást, a foglalkoztatást, vagy a gazdasági versenynek a különböző szabályait, hogy azok tényleg az embereket szolgálják. És nyilván itt a kereszténység nem konkrét gazdasági programokat fog letenni az asztalra, de irányelveket igenis ad. És ezek közül a legfontosabb, hogy ne a profit, hanem az ember legyen a középpontban. Ide tartozik, és ide veszem egy percért következő ilyen rövid témánknak, a magántulajdont. Az egyház szerint a magántulajdon egy jó dolog. Tehát igenis jó, hogy van fogkefénk, ruhánk, vannak bútoraink. Vannak olyan dolgok, amelyek a mi birtokunkban vannak. Mert a magántulajdon biztosítja a szabadságunkat. Azt, hogy legyen hova nyúlni, hogyha szükségem van valamire. És valahol ez nagyon természetes is, hogy az embernek kell, hogy legyen egy olyan szférája, ahol belátása szerint cselekedhet, amellyel ő rendelkezhet, és ez biztosítja a szabadságot. És éppen ezért utasítja el a katolikus egyház a kommunizmus ideológiáját, hiszen a kommunizmusban, hát finoman szólva, nem tartják a magántulajdont igazán nagy értéknek, hanem ott a közösen van a hangsúly, és ezt a nézetet nem osztja a katolikus egyház társadalmi tanítása. De van egy másik oldala is a magántulajdon témakörének, hogy azt sem mondjuk, hogy a magántulajdonhoz való jog az korlátlan lenne. Tehát van egy határ, létezik egy határ. Miért? A világ javai a teremtő alkotásai. És a céljuk az, hogy a Földön minden ember és majd a jövendő nemzedékek is boldogulhassanak. És éppen ezért nem lehet helyes egy olyan gazdasági berendezkedés, ahol például egy alapvetően mezőgazdaságból élő országban a földtulajdon nagyon kevesek kezében összpontosul. Ezt a példát hozza Székely János püspök atya. És az egyik fő probléma az, amikor nagyon kevés ember kezében van nagyon sok tulajdon. Lehet ez pénz, föld, bármi. Mert onnantól kezdve az emberek sokkal jobban ki vannak szolgáltatva annak, akinek tőkéje van. Ez azzal jár, hogyha kevés ember birtokol sokat, hogy a haszon is kevés ember kezében koncentrálódik, és az emberiség nagy része pedig a túlélésért küzd. És ez nyilván nem az igazságosságot mutatja. Ez okozza az újabb és újabb, kisebb vagy nagyobb válságokat is. Székely János püspök atya úgy zárja a gondolatait, hogy az emberiség előtt álló egyik leglényegesebb feladat jelenleg a magántulajdonhoz való jog korlátainak megalkotása, és aztán az ilyetén korlátnak való érvényszerzés. Hát ez egy nagyon komoly feladat, és nem is tudom, hogy ez hogyan lehetséges, de biztos, hogy így van, hogy a magántulajdonhoz való jog nem korlátlan, hanem van egy olyan szint, amit már nem is tudok átlátni, meg nem tudom jól felhasználni, hogy ott már jobban az Isten akarata szerint való az, hogyha a tulajdonomnak egy részét, akkor átadom másnak. Egy utolsó témát hoztam mára, ez pedig az, hogy vajon milyen lenne egy olyan emberiség, amelyben nincsen erkölcs. Kicsit lezárva az elmúlt hónapok közös gondolkodásait, amikor is erkölcsi kérdésekről elmélkedtünk. Az erkölcs a világba ültetett gyönyörű isteni rend és harmónia. A jó megtapasztalása, érzékelése a lélek mélyén. És ez az erő tesz bennünket képessé arra, hogy az önzésünk a korlátaink fölé emelkedjünk, hogy nagylelkűek, hogy bőkezűek legyünk. Erkölcs nélkül önmagunkba roskadnánk, belesüppednénk a sárba, eszmények és lelki ismeret nélkül élnénk. Mit tud tenni az erkölcs? Például képessé teszi a házastársakat arra, hogy végességükön, sérelmeiken, korlátaikon túlemelkedjenek. Ha két ember pusztán emberi erővel és emberi szinten próbálja meg a harmóniát megteremteni, mindig szükségképp beleütkeznek korlátokba, megértési, alkalmazkodási képességük korlátaiba például, és akkor működik igazán jól egy házasság, ha ott jelen van Isten, aki segít abban, hogy magasabb szinten megtalálják a harmóniát a házastársak. Egy társadalom csak akkor tud életerősen létezni, ha tagjai nem pusztán azért követnek bizonyos együttélési normákat, mert ezt éppen egy bizonyos többség, az érdekek mostani erő egyensúlya így határozta meg, hanem mert azt gondolják, hogy valóban helyes így élni. Na, ez egy nagyon fontos mondat, mit jelent ez? Tehát akkor működik jól az erkölcs egy társadalomban, hogyha az emberek nem azért tartják be a törvényeket, mert különben megbünteti őket a rendőr, hanem azért, mert azzal tudnak azonosulni. Mert ők amúgy is szeretnének úgy élni. A törvények aztán segíthetnek vitás helyzetekben például. Tehát ha egy jogrend mögött nincs ott az erkölcs ereje, például a parlamentben hasraütésszerűen szavaznának meg törvényeket, hát az a jogrend nagyon hamar összeomlana. És talán az egyik legfontosabb, és lehet, hogy ezt már máskor említettem prédikációban, de hogy az, hogy valami jó vagy nem jó, erkölcsi értelemben, az nem attól függ, hogy mit mond a többség. Tehát lehet, hogy nem lehet, vagy nem tudom elképzelni, de mondjuk megszavaz a parlament holnap egy olyan törvényt, hogy ami kimondottan erkölcstelen, mondjuk szabad a szomszédomtól lopni. Nyilván nem fognak ilyet megszavazni, egy bugyuta példa, de arra jó, hogy meglássuk, hogy attól még, ha ezt meg is szavaznák ezt a törvényt, attól még a lelkiismeretünkben tudnánk, hogy ugyanúgy nem szabad lopni. Tehát nem a törvénytől függ az, hogy mi a jó és mi a rossz, mert azt Isten beleírta a lelkünkbe. És ezért adott nekünk lelkiismeretet, ezért ad nekünk bölcsességet, hogy ezt fel tudjuk fedezni, meg tudjuk érteni, át tudjuk látni, tudjuk érzékelni. Nem lehet mindenki mögé rendőrt állítani. Nem is lenne jó. Nem szeretnék egy olyan társadalomban élni, ahol állandóan a rendőrök figyelnek bennünket. Egy társadalom akkor tud életerősen létezni, ha tagjai meg vannak győződve arról, hogy az együttélési normáik igazak és jók, és ezért tartják be őket. Az igazi jogrend, amely ezt a nevet kicsit is megérdemli, gyarló földi leképződése kell, hogy legyen annak az objektív isteni rendnek, amit a Teremtő a világba és az emberi lélekbe ültetett. Egy történettel fejezem be ezeket a gondolatokat. A második világháború végén történt Németországban. Egy Karl Fischer nevű fiatalembert bevagoníroztak sok száz másik férfival együtt, hogy Szibéria felé elindítsák őket. A fiatalember egy kis cédulára fel tudta írni, hogy hová viszik őket, és hogy szereti a feleségét. Megcímezte a kis levelet Berlinbe a feleségének, és egy kis katujában kidobta a vonatból. Körülbelül egy héttel később, amikor már napok óta egy pályaudvaron vesztegeltek, egy különös hangra lett figyelmes. Megkocogtatta valaki a vagonok kerekeit, aztán halkan ezt kérdezte. Karl Fischer itt van? A férfi úgy érezte, mintha villám csapott volna bele. A társai a vállukra emelték, így tudott kinézni a marha vagon tetőablakából. A felesége állt ott a vagon mellett, vasutas ruhába öltözve. Azt mondta neki, Karl, fel a fejjel, megvárlak. Aztán az asszony távolodni kezdett, nehogy feltűnjön valakinek a beszélgetésük. A férfi megbabonázva nézte a feleségét. Amikor levették a tetőablaktól, végtelenül boldog volt, alig tudott megszólalni. Később számtalanszor el kellett mesélnie, hogy milyen is az ő felesége, hogy hogyan kaphatta meg a levelet, hogy hogyan gyalogolhatott, nem kis veszélynek kitéve magát, vagy 100 kilométert arra az állomásra, ahová a Szibériába induló szerelvényeket összegyűjtötték, és ahol aztán rátalált a férjére. A társai nem tudtak betelni az elbeszéléssel. Irigyelték a feleségért. Amikor később Szibériában többször fel akart adni a túlélésért való küzdelmet, amikor a betegség levette a lábáról, a társai mindig azt mondták neki, neked élned kell, egy ilyen asszonyhoz neked haza kell jutni. A fogság 4 éve alatt ez az asszony mindannyiuk számára a remény angyala volt. És végül egy vers részlet Mécs László verséből, melynek az a címe, hogy csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna én is boldog, az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely, szántásvetés humuszban, szerelemben, írtás-oltás fákban, gyerek szívekben. Leány hajszálon függött az aranykulcs, de megfordultam, nem tudom miért. Én nem vagyok hős, nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út, hogy mi a cél, és mi a harc a célért, hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek, a Jézus Krisztus ember ideája. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség, csak megy, ha küldik, és nem tudja miért. És küldtek, mentem, ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk, mégsem vagyunk mi céltalan csavargók, mi hozzuk a tavaszt s a dalt. És vándoroltam. Ennyi az egész. Van úgy, hogy játéklovacskát kapok, s játék ekécskét nyomnak a kezembe. Hogy vesztegessek hetet-hét határon, s én játszadozom. Ennyi az egész. Arany puskát, arany kardot kapok, a világosság játék fegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal, s a sötét világgal, sötét sátánnal és sötét pokollal. És néha, mintha varázs volna rajtam, nem fog golyó, tűz, nincs Achilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. S néha sebezhet még csillagfény is, és vért csapol egy érzelem tövis. Én nem vagyok hős, s hőst kell végigjátszanom, s én játszadozom, ennyi az egész. Néha futok és félek, hogy megállok. És néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este, s kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal, én nem vagyok hős, ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz, nem kívántam, de nem siratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret, nagyobb a földnél és nagyobb az égnél, hagyom magam szeretni, mint a gyermek, csak ennyi, ennyi, ennyi az egész. Kedves testvéreim, hagyjuk magunkat mi is szeretni a mindenható által, akár cölibátusban élünk, akár házasságban. Kérjük őt, érintse meg a szívünket, engedje, hogy a most következő szentségimádásban megérezzük az ő szerető törődését, jelenlétét, gondviselését, oltalmát, azt, hogy vigyáz ránk és segít bennünket. Kívánok további áldott lelki estét a most kezdődő szentségimádással. A hit iskolájának következő alkalma pedig, amellett, hogy minden csütörtökön tartunk kis hitiskoláját, tartalmas prédikációval és szentségimádással, de majdnem ilyen formában február 2. csütörtökén folytatjuk, amely során azonban egy különleges alkalomra várunk benneteket, egyelőre csak annyit árulok el, hogy azt akár nevezhetnénk az ének iskolájának is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hit iskolája. Monostori László atya tanítása.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.